Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén gyertek, énekeljünk. Énekeljük a 19. Zsoltárnak az első versét, amely így kezdődik: az egek beszélik, és nyilván hirdetik. Testvéreim, valljuk meg a mi bűneinket az Úrnak, imádságban boruljunk le elé. Mindenható mennyei atyánk, megvalljuk, hogy szívünk legmélyéig tud hatolni a te szavad, amelyben megérezzük, hogy jobbítani szeretnél bennünket, amellyel intesz bennünket, amellyel formálni szeretnél minket. Mégis mikor szeretetre hívsz bennünket, szívünkben sokszor inkább a harag és a közöny fogan meg. Mégis mikor bátorítasz minket, hogy bízzunk benned, mi bizalmatlanul lépünk el tőled a saját megoldásaink felé. Istenünk, így hozzuk most eléd magunkat, megmutatva minden erőtlenségünket, minden hitetlenségünket, minden bizalmatlanságunkat feléd. Minden bűnünket, amivel megbántottunk téged, amivel fájdalmat okoztunk neked és egymásnak. Istenünk, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, de ezzel együtt eléd hozzuk a téged vágyó szívünket. Köszönjük, hogy te mindennek ellenére közel hajolsz hozzánk, hogy minden bűnünkre nálad ténylegesen bocsánatot kaphatunk, és te nem emlegeted fel, nem emlékezel meg róla, hanem elengeded. A te fiad, a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus haláláért és feltámadásáért. Olyan nagy kegyelem ez, hogy te ilyen szeretettel nézel bennünket. Így könyörgünk most közösen is hozzád a zsoltáros szavaival. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ámen. És halljátok mindezzel együtt a kegyelem igéjét, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Isten tiszteletünk folytatásaként, helyünket elfoglalva, énekeljük a 208. dicséretünket mind a három versével. A 208. dicséretünk első verse így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Hallgassátok meg Istenünk ígéjét úgy, amint az írva található Józsué könyvének második fejezetében, azon belül is az első verstől a 14. versig terjedő szakaszban. Így szól hozzánk Istenünk igéje.
Akkor Józsué, Nun fia, titokban két kémet küldött Sittimből, és ezt mondta nekik: Menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet és Jerikót. Azok elmentek, betértek egy Ráháb nevű parázna nő házába, hogy ott töltsék az éjszakát. De Jerikó királyát figyelmeztették: Vigyázz, izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kikémleljék az országot. Jerikó királya ezt üzente Ráhábnak: Add ki azokat a férfiakat, akik hozzád érkeztek, és betértek a házadba, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész országot. Az asszony azonban fogta és elrejtette a két férfit, majd ezt mondta: Igaz, hogy betértek hozzám azok a férfiak, de nem tudtam, honnan valók. Kapuzárás idején, amikor besötétedett, eltávoztak. Nem tudom, hová mentek azok a férfiak. Fussatok gyorsan utánuk, mert még utolérhetitek őket. Pedig fölvitte őket a háztetőre, és elbújtatta a lenkóró közé, ami ki volt rakva a háztetőn. A városbeli férfiak ekkor üldözésükre indultak a Jordán gázdóihoz vezető úton. A kaput pedig, amint kimentek az üldözők, bezárták. Mielőtt a kémek lefeküdtek volna, fölment hozzájuk Ráhába háztetőre, és ezt mondta nekik. Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket miattatok, és már is reszkedt tőletek ennek a földnek minden lakója. Mert hallottuk, hogyan szárította ki az Úr előttetek a Vörös-tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit tettetek a Jordánon túl Szihonnal és Óggal, az Emóriak két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermett a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek az Úr, az Isten, fenn az égben és lenn a földön. Most azért, amilyen irgalommal bántam én veletek, ti is olyan irgalommal bántok majd apám háza népével, és biztos jelét adjátok annak, hogy életben hagyjátok apámat, anyámat, fivéreimet, nővéreimet, és minden hozzátartozójukat, és megmentitek életünket a haláltól. A férfiak így válaszoltak neki, életünkkel kezeskedünk értetek, ha ti nem áruljátok el a mi ügyünket. Amikor az Úr nekünk adja ezt a földet, irgalmasan és hűséggel bánunk majd veled. Amen.
Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel a szívünket az Úrhoz imádságban. Istenünk, hallani a te szavadat, a te üzenetedet, igazi áldás. Kiemelt idő ez a mi életünkből. És te szeretetből szólsz hozzánk, hogy a te szavadra elűzd a mi félelmeinket, a mi kételjeinket, hogy megerősíts minket a gyengeségeinkben, hogy szavad által taníts és formálj bennünket. Istenünk, köszönjük, hogy így vagy jelen most is, szent lelked által, és hogy te teszed áldottá ezt a mai alkalmat is. Arra kérünk, hogy adj nyitottságot belénk a te szavad felé. Kérünk, hadd tudjunk most kicsit eltávolodni minden hétköznapitól. Hadd érkezzünk meg testben és lélekben is most eléd. Hadd tudjunk megpihenni a te házadban. Így kérünk téged, így fordulunk most hozzád, tudva azt, hogy te szólni szeretnél hozzánk. Köszönjük, hogy ilyen égetően fontos számodra a mi életünk is, és hogy így látsz bennünket. Légy áldott ezért. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük a 227. dicséretnek az első versét. A 227. dicséretünk első verse így kezdődik. Siess keresztjén, lelki jót hallani. Az igemelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni ma közöttetek. Írva található a már felolvasott szakaszban, tehát Józsué könyvének második fejezetében. Azon belül is újra olvasom a 9. és a 11. versnek a második felét. Ráháb ezt mondta nekik. Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket miattatok, és már is reszket tőletek ennek a földnek minden lakója. Bizony, a ti istenetek az Úr, az Isten, fenn az égben, és lenn a földön. Ámen. Kedves testvérek! Bevezetve ezt a mai igehirdetést, gondoltam, hozok egy nagyon aktuális témát, az olimpiának a témáját. Hiszen most olimpia van, és az egész világ egy nagy szurkoló táborrá változott. Minden nemzet a saját sportolóinak szurkol szívvel, lélekkel. És itt nem kérdés az, hogy melyik csapatot választjuk, hogy melyik csapat mellett döntünk. Mi is magyarok vagyunk, a magyaroknak szurkolunk. És hatalmas boldogságot élünk át, amikor egy olyan eredmény születik, ha a dobogó bármelyik fokára áll egy magyar sportoló, az nagy öröm nekünk is. És lesújtó szomorúságot élünk meg, hogyha esetleg az eredmény nem olyan, mint amit reméltünk. Hiszen mindannyian azt szeretnénk, hogy minél jobb eredmények szülessenek. És ha már itt a döntésről, a csapat választásról beszélünk, akkor kicsit tágítsuk ezt ki, a magát a szurkolást, mert van ennek egy egyel kicsivel érzelemmentesebb oldala is. Mert ugye az olimpiánál egyértelmű. De van, amikor mi magunk választjuk meg azt a csapatot, akinek szurkolni szeretnénk, ahova idézélbe téve lélekben is, de tartozni szeretnénk. Itt már nem csak az érzelmeink számítanak, hanem akár az észérvek is diktálhatnak, hogy melyik az a csapat, ami erősebbnek tűnik, olyan statisztikája van. És hogyha ennél még tovább megyünk, akkor van a szurkolásnak egy teljesen érzelemmentes oldala, amikor sportfogadást teszünk egy adott csapatra. Amikor pénzösszegeket teszünk meg egy általunk szimpatikus csapatra. És itt teljesen a statisztikák, az, hogy milyen esélyekkel indul az az adott sportoló, csak ezek számítanak. De valahogy így néz ki a sporttal kapcsolatban, ahogy mi is jelen vagyunk, ahogyan mi is választunk, döntünk egy csapat mellett. Mert a lényeg mindegyiknél egy, hogy akinek szurkolunk, akire esetleg fogadunk, abban bízunk, hogy ő fog győzni, hogy ő az erősebb. És ha esetleg veszített az illető, akkor van, hogy nem értjük. Hiszen, ahogyan mondtam az előbb is, ő tűnt a legesélyesebbnek. Ő volt a legerősebb, a statisztikák tényleg azt visszhangozták, hogy ez a csapat, az a sportoló lesz a biztos győztes. És hogyha kicsit még eltávolodunk a sport világától, akkor ugyanúgy döntés a mi életünkben is, idézőjelbe téve csapat, választás, az is az életünkben, hogy Istennel éljük az életünket, hogy mi is az ő csapatába szeretnénk tartozni. Ha pedig már Istenhez tartozunk, akkor is nap mint nap döntenem kell, hogy az ő által kiszabott úton járjak, hogy attól ne térjek el a félelmeim ellenére sem, ne a saját magam eszére támaszkodjak. És azért vezettem be így ezt a mai igehirdetést is, mert hasonló helyzettel találkozunk a mai történetben is. Itt is mondhatni két csapat, két nép, két ellenség története veszi a kezdetét. Jerikó és Izrael népe. Ez a felolvasott szakaszban még nem jelent meg, de az erőviszonyok felvázolásához azt talán Jerikóról mi magunk is tudjuk, hogy egy hatalmas kőfal vette körbe a várost. Tényleg hatalmas. Tehát egy nagyon erős, stabil védelemmel rendelkezett. Emellett Izrael ezen a ponton még ugyanúgy vándornépként élt. Valószínűleg egy ennyire komoly ostromhoz egyáltalán nem felszerelten. Kívülről nézve Izraelnek nem az, hogy nem sok esélye lett volna, hanem egyáltalán nem lett volna esélye Jerikóval szemben. Akkor mégis miért olvassuk, hogy komoly félelem fogta el nem csak Ráhábot és Jerikó lakosait, hanem még a környező népeket is? Azért, mert Ráhább is megérezte és megértette, hogy nem lehet Izraellel önmagában számolni, hogy felbecsülhetetlen erővel rendelkeznek. Mert velük van az Úr, a mindennél hatalmasabb Isten. Józsué könyve első része a honfoglalásról szól. Tehát arról, hogy a kiválasztott nép, Izrael, miként foglalja el azt a földet, amit nekik ígért az Úr. De mindemellett világosan megmutatja, hogy Józsué könyve nem Izrael népe és az itt élő népek harcairól szól, hanem Isten harcairól. És Izrael csak egy eszköz az ő kezében. És néha-néha támogatója Isten tervének a megvalósulásában. Isten hatalmas dolgokon vezeti át a népét. Ebben a történetben is megmutatkozik a talán számunkra is ismerős érzés, a kicsi én nagy feladat mellett a nagy Isten, és általa a nagy győzelem, és a hatalmas diadal, mert hogy el fogják foglalni Jerikó városát. Erről szól ez a bevezető rész is. Isten hatalmasságáról, amivel népével van, és amit még egy idegen ország, idegen lakója is megérez, és leteszi a voksát mellette, mert ebbe a csapatba szeretne tartozni. Emellett, a csapat mellett dönt. Így beszéljünk egy kicsit Ráhábról. Ráhábról annyit tudunk meg a történetből, hogy egy Jerikó városában élő asszony, aki hivatása szerint prostituált. Valószínűleg a kémek ezért is mentek az ő házában, mert ott sok ember megfordulhatott, és így talán nem hívják fel magukra sem a figyelmet. Arról nem ír a történet, hogy miért tudódott ki ennyire hamar az, hogy kémek érkeztek a városba. Sőt, az is, hogy ezek a kémek pont Ráhábnál vannak. Minden esetre Ráhábnak nagyon gyorsan kell kapcsolnia. És amint fel lesz szólítva, hogy adja ki a kémeket, ő inkább letagadta, hogy nála tartózkodnának, és elirányította az üldözőknek a figyelmét. Ráhab ezzel megmentette a kémek életét, és ezután nagyon fontos mondatok következnek. Ráhab ezzel a tettével hozott egy döntést. Ahelyett, hogy kiadta volna ezt a két embert, aki senkije neki, ő inkább megtagadta a saját népét. Azért, mert Ráhab számára egy dolog egyértelművé vált, hogy lehet bármekkora Jerikó kőfala, lehetnek bármennyire erősek a katonák, de Izrael Istene sokkal hatalmasabb. Megértette, hogy ez az Isten, aki ezzel a néppel van, az egyedüli Úr, akitől rettegnek a szívek, aki mellett érdemes inkább döntést hozni, nem pedig ellene. És ő mind ennek a részese akar lenni. Ráhab megvallja a kémeknek, hogy tudja és érti, hogy Izrael Istene az egyedüli Úr. Hogy tudja és érti, hogy Izrael kezébe fogja adni Isten Jerikót. Mert nem egy egyszerű vándornépről van szó. Ráhab hozott egy döntést, és mondhatni, hogy a jó fél mögé állt be. Mert Isten mellett dönteni mindig a jó döntés. Ezzel pedig nem csak a saját és Izrael népével tett jót, hanem megóvta még az ő családját is. És ebben megmutatkozik Istennek a kegyelme is, hogy Ráhab ebben a helyzetben nem ragadt le a saját félelmeinél, és nem zárt le, hogy Ráhab nem a saját vagy a népének az erejében bízva, hogy majd a falak őt megvédik, nem erre figyelt, hanem beismerte és elfogadta, hogy Istennel szemben tehetetlen. Hogyha nem mellette dönt, akkor az élete a pusztulásba vezet. Emellett pedig beszéljünk egy kicsit a kémekről is. A kémek bizony nem voltak valami sikeresek, hogyha magát a küldetést nézzük. Hiszen semmit sem tudtak a városból feltérképezni, és szinte azonnal lebuktak, hogy ott vannak. Mégis összességében azt tudjuk mondani, hogy ez egy nagyon sikeres és eredményes felderítés volt. És hogy Isten ezt is tökéletesen elrendezte. A Ráhabbal való találkozás a kémek és a nép szempontjából egy dolog miatt kiemelkedő. Általa megkapták az isteni megerősítést. Övék lesz Jerikó. Itt még nem látják, hogy hogyan fog mindez végbe menni, de Isten biztosítja a kémeket, hogy velük van és velük lesz. És ennél többet egyszerűen nem kell tudniuk, mehetnek is haza, vissza a táborba. Ráhab az isteni szót közvetítette a kémek felé, hogy ne féljenek, mert hogy jó úton vannak. Még ha az erőviszonyok ránézésre egyáltalán nem is ezt mondanák, sőt félelmetes az a helyzet, ami előtt állnak. Mégis higgyék el, hogy ők a győztes csapat. Ez hullámzik végig Józsué könyvén, hogy amíg Istennel járnak, az ő utasítását követik. A vele kötött szövetségben élnek, addig Isten csodálatosan vezeti őket és megáldja. De amint megtagadják ezt a szövetséget, amint nem figyelnek az Úr szavára, akkor a saját fejük után menve bizony nehézségekbe fognak ütközni. Ezen az oldalon is megjelenik a döntés fontossága a kitartás szempontjából, hogy én kitartok hűségesen amellett, amit döntöttem. A másik, ami még olyan megható a történettel kapcsolatban, hogy ezt az ígéretet pont Ráhábtól kapják meg. talán kijelenthetem, hogy a legváratlanabb helyről és embertől érkezik ez a megerősítés. És ez is azt mutatja meg mindannyiunknak, hogy Isten tényleg a legváratlanabb helyzeteket és embereket is fel tudja használni az életünkben. És pontosan ennyire mi magunk is, a legváratlanabb helyzetben is tudunk így szólni, ahogy a Ráháb is egy gyönyörű bizonyságot tett az Úr erejéről. Isten mindannyiunkat vezetni és felhasználni tud az életünkben. Mert mindannyian ennyire értékesek vagyunk neki. Mindez a történet pedig, amiről itt szó van, azt gondolom, hogy egy hatalmas bátorítást adhat mindannyiunknak. Először is azt, hogy Isten a legnehezebb helyzetekben is megerősíthet minket, és a legnehezebbnek tűnő szituációkban is szólhat így hozzánk, és szól is, hogy ne féljünk, mert ő kézben tartja az életünket. Ehhez azonban szükség van arra, hogy mi is mellette döntsünk. Egyáltalán fel kell tennünk a kérdést magunknak, hogy hol állunk. Mennyire érezzük át, hogy Isten nélkül tényleg kevesebbek vagyunk, hogy idézőjelbetéve nem a győztes oldalon állunk. Az, hogy pont olyan égető, hogy mi is hozzá tartozzunk, hogy mellette döntsünk, mint amilyen égető volt ez Ráháb életében. És a népnek is feladata hűségesen megmaradni a szövetségben. És hogy egy kicsit fellélegezzünk ez alól a súly alól, szeretném nagyon nyomatékosan kiemelni, hogy ebben mi nem vagyunk magunkra hagyva. Nem ránk olvassa ezt Isten, hogy döntsünk mellette, annak ellenére mondjuk, hogy távol vagyunk tőle, vagy hitetlenek vagyunk. Hanem Isten akarja ezt a kapcsolatot mi velünk. Ő akar minket. Mert akik hozzá akarnak tartozni, akik csak egy mondat erejéig, de hozzá fordulnak, Isten azt nem küldi el, mert mindannyian az ő teremtett gyermekei vagyunk. Így erősödjünk meg, ha esetleg elgyengültünk, vagy meginoktunk is az Istennel való kapcsolatban, hogy tudjuk, hogy hozzá mi mindig hazamehetünk. Hogy ő most is velünk van, itt és most. Legyen bármilyen nehézség a mi életünkben. Hogy újra és mindig folytathatjuk vele az utunkat. Mert Isten az ő emberi életeket megszabadító szeretetének a teljességét ígéri nekünk, és ebben nem hagy el minket sohasem. Hanem áldásos gondoskodásával teszi a mi életünket teljessé. Mindezt pedig az ő fiáért, Jézus Krisztusért teszi, akiben ez a szeretet számunkra is megmutatkozott, aki életével, kereszthalálával és feltámadásával bizonyságot tett számunkra Isten el nem múló kegyelméről, az ő szerelméről, amit irántunk érez, ami a bűneinken is túlmutat, a nehézségeinket is legyőzi. Úgy gondolom, hogy sok nehézség és döntés lehet az életünkben. Talán a mi jelenünk is ez, hogy ott állunk Jerikó hatalmas falai előtt, és nem tudjuk, hogy mi lesz. Érezhetjük ezt akár a munkánkban, a családi életünkben, a barátainkkal kapcsolatban, a továbbtanulásban, az iskolai nehézségekben, rengeteg mindent fel tudunk sorolni. Talán az is nagyon ismerős nekünk, hogy azért sokszor tudjuk magunkat nagyon kicsinek érezni, ha az erőviszonyokat nézzük. És ezek valóban embert próbáló élethelyzetek. De ugyanúgy igaz az, hogy Isten az ő gyermekeit, minket nem hagy cserben. Isten a mai igével megerősíteni és bátorítani szeretne minket, hogy vele mindenre lesz erőnk. Hogy vele az élet vár ránk. Hogy minket is megmenekíthet és átsegíthet bármin, ami az életünkben van. Hogy nem nekünk kell mindig erősnek lenni, mindig tudni, mindig csinálni, hanem ő lesz értünk nagyon erős, és neki van megoldása és szabadítása a nehézségeinkre. Nem neked kell erősnek lenni. Ahogyan a történetben is kézben tartotta az eseményeket, ahogyan Ráhábnak a menekülést adja, a kémeket gondviselésével megőrzi, a népnek pedig bátorítást, majd győzelmet ad, mert Jerikó falai le fognak omlani. Pont ugyanúgy tart meg bennünket Isten ma is. Gyötörjenek minket életünk nehézségei bármennyire. Legyünk bármilyen mértékben megpróbálva. Isten ma is ugyanezt kínálja a mi életünkbe. Mi ugyan ehhez az Istenhez tudunk fordulni, aki ígéreteinek teljességével akar téged is megajándékozni. Fogadd el ezt tőle, dönts mellette. Amen. A hirdetett ígére felelvén énekeljük a 184. dicséretünknek az első és az utolsó, a 8. versét. A 184. dicséretünknek az első verse így kezdődik: mindenek meghallják és jól megtanulják. Halljuk meg a hitünket, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Megváltó Urunk, magasztalunk téged ezért a kegyelemért, amit a te igédben megmutattál nekünk. Áldunk téged, hogy neked terved van az életünkkel, hogy nem a pusztulást adod nekünk, hanem az életet, és erre hívsz minket. Hívsz minket, hogy veled kapcsolatban legyünk és maradjunk, és szeretettel hívsz minket. Nem is tudjuk ezt az irgalmat eléggé megköszönni. Azt, ahogyan te látsz bennünket. Azt, amilyen értéket látsz bennünk. Miközben sokszor még mi magunk sem tudjuk magunkat értékesnek látni. Segíts minket, hogy meg tudjuk vallani, akár a nehéz helyzetekben is azt, hogy mi hozzád tartozunk. Hogy egyedül csak te tudsz minket megsegíteni. Kérünk ad, hogy ha tudjunk ebbe őszintén hinni. Urunk, azt is te látod, hogy hol akadtunk el a veled való kapcsolatban. Te látod akár a hitetlenségünket, a bennünk dúló kételjeinket, és arra kérünk, hogy te formálj minket, hogy te újíts minket meg, hogy te adj kitartó és beléd kapaszkodó hitet, hogy meg is tudjunk maradni melletted. És köszönjük a bátorításodat, hogy ránk is ugyanúgy gondod van. Így tarts meg minket a nehézségekben, a gyötrődéseinkben, minden megpróbáltatásban, tudva azt, hogy te pontosan ugyanilyen győzelmet tudsz adni, mint ahogyan ezt megadtad Izrael népének is. És eléd hozzuk még, Urunk, a beteg testvéreinket, a gyászolóinkat, azokat az embereket, akik szintén nagyon nehéz terheket cipelnek a vállukon, akiknek most fájdalmuk hatalmas. Kérünk, hogy légy jelen a te gyógyító jelenléteddel, a te vigasztalásoddal, a te minden emberi értelmet meghaladó békességeddel, mert Urunk, ez valóság. Te tényleg megáldasz bennünket ezekkel. Így öleld őket is, minden szenvedőt át. És kérünk, hogy ha tudjunk kitartóan imádkozni a ránk bízott emberekért, azokért, akik számunkra fontosak, tudva azt, hogy hatalmas erő van az imádságban. És Urunk, most így szeretnénk mi magunk is a saját szavainkkal csendben eléd borulni imádságban. És Urunk, szeretnénk most minden elmondott szót megpecsételni a tőled tanult imádsággal, hogy együtt mondhassuk ki végül az áment. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig helyünket elfoglalva, hallgassátok meg a hirdetéseket. Először is hálásan köszönjük az elmúlt heti segítségeket mindenkinek, tudva azt, hogy még a legapróbb munka is Istennek tényleg nagyon kedves, és hogy megáld minket így, mindenkit bátorítunk, hogy hordozzuk együtt a gyülekezetünk minden terhét, mert mindent megáld a mi Urunk. Hirdetem hétközi alkalmainkat, 18 órától kedden Csobánkán lesz Biblióra, szerdán pedig itt Pomázon lesz Biblióra, szintén 18 órakor a gyülekezeti háznak a nagy termében. Vasárnapi istentiszteleteinket is szeretettel hirdetem, 9 órától Csobánkán, az imaházban lesz istentisztelet, 10 óra 30 perctől pedig itt Pomázon a templomban. Erre is hívjuk és várjuk a testvéreket. Szomorú szívvel hirdetem továbbá, hogy július 25-én elhunyt Móni Istvánné 71 évet élt testvérünk. Temetése jövő héten, augusztus 8-án délután 1 órakor lesz a pomázi református temetőben. Hirdetem táborainkat, még egy tábor áll előttünk, az ifi tábor is meg lesz, de arra már nem lehet jelentkezni. Hirdetem a napközis táborunkat, ami augusztus 21-e és 23-a között lesz megtartva. Ez reggel 8 órától 17 óráig lehetnek itt a gyermekek. A téma Noé története lesz, Noé történetével ismerkedhetnek meg jobban, lesz kézműveskedés, játék, kirándulás, ilyen programokra várjuk. Az óvodás kortól a 6. osztályt befejezett gyermekeket, és ezzel kapcsolatban erősen szeretném aláhúzni a jelentkezést, hogy kérjük, hogy jelentkezzenek erre a táborra. Tudjuk, hogy a határidő augusztus 11 lenne, jövő hét vasárnap, de az az igazság, hogy nagyon-nagyon kevés eddig a jelentkezők száma, és akár az étellel kapcsolatban, hogy hány főre rendelünk ebédet, ezt sajnos záros határidőn belül meg kell tennünk, ezért arra bátorítunk, és kérünk mindenkit, hogyha tudja, vagy szeretné, hogy a gyermeke jöjjön, akkor még a mai napon jelentkezzen, hogy lássuk, hogy egyáltalán meg tudjuk-e tartani ezt a napközis tábort, mert sajnos annak az opciója is fent áll most, hogy ez így elmarad. De mindenkit bátorítunk, hogy jelentkezzen. A tábor költsége 15 ezer forint, testvéreknek 13.500. Hirdetem még a református imaláncot. Talán már nem kell bővebben kifejtenem, hogy ez miről is szól. Mindannyian az otthonunkban minden kedden 20 órától együtt könyöröghetünk, tudva azt, hogy ezt az országban nagyon sok gyülekezet tagjai ugyanúgy megteszik. Ez egy nagyon szép szolgálat, és a jövő hétnek a témája is ki van rakva, kinyomtatva a bejáratnál el lehet vinni, de emellett a hírlevélbe is be van csatolva, tehát online is láthatják a testvérek az imalánc következő témáját, vezérfonalát. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünként énekeljük a 292. dicséretünk első versét. A 292. dicséretünk első verse így kezdődik: Uram, bocsássad el szolgádat békével. Thank you. fogadjuk az áldást. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Ámen. Énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, áldott vasárnapot kívánok mindnyájunknak.